Nagyon nem mindegy, hogy milyen a hőszigetelése egy háznak. Különösen úgy, hogy egyébként 2023 év végén új szabályozások születtek, és hát akkor az a kérdés, hogy ez a 2024-es építkezési szezonban hogyan néz ki majd a valóságban, és hát ebben szerencsére van segítségünk a Bakül cégtől. Itt van velünk a vonalban Váradi Gyula. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Szia!
Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Remélem, hogy neked is úgy hangzott Tamás felvezetője, mint aki ért hozzá, mert tényleg ámulok, bámulok, hogy milyen szépen összefoglalta ezt a dolgot. Nekem is volt némi közöm annak idején a hőszigeteléshez, szerintem az ellenséggel álltunk kapcsolatban, egy másik céggel, de mai napig nem tudom, hogy miért tartunk még mindig ott, hogy ez a hőszigetelés, ez egy ilyen központi téma. Hát eddig nem hőszigeteltünk? Régen mi volt? Nem, akkor is volt hőszigetelés, akkor ezzel nem foglalkoztak az emberek?
Köszönöm a kérdést, és tényleg úgy tűnt, Tamás, dátumokkal és jól körülhatárolt jogszabályváltozást is említett, és itt szeretném megérzni, hogy nincs ellenség, csak társaversenyben.
Na igen, ez korrekt. Nyilván viccesen szoktam mondani.
Igen.
Az Aldi pénztárnál. Igen, bocs, mondd.
Arájuk, hogy megtanítanak a hibáinkra, tehát társaink a versenyben. Egész más volt régebben a megközelítés, egyébként hőszigeteltünk régebben is. Minden társasházi panelépület automatikusan a két kéreg között egy hőszigetelést tartalmazott, még hogyha vékonyat is. Ez az energiával kapcsolatos viszonyunk azért az utóbbi 20-30 évben erősödött föl, és a környezeti változások kényszerítették ki azt, hogy ez egy ilyen nagyon általános és nagyon fontos téma legyen. Egyébként jó ideje az egyre szigorodó jogszabályi hátterek, építési feltételek írtak elő szigeteléseket, és már a 80-as, 90-es években is megjelentek szigetelőanyagok mind a padlóban, mind a homlokzaton, mind a tetőterekben. Csak ezek kezdetben 5-10 centig kerültek a szarufák közé, a talajba jó, ha lekerült 3-5 cm, és a homlokzatokra is viszonylag vékony szigetelések kerültek. Ezeknek a vastagsága erősödik és növekedik napról napra, nyilván újabb technológiákat bevezetve. Illetve ami jó dolog, hogy egyre jobban felerősödik az a szempont, hogy a részletekre is figyeljünk, a csomópontokra, ahol egyébként egy legjobb szándékkal kialakított és megfelelő vastagságú szigetelés is gond tud okozni pára lecsapódással.
A hőhíd, a legendás hőhíd.
Erre majd szeretnék kitérni saját tapasztalatból, de hallgatlak, bocsánat.
És igaziból ez az összefoglalom a rezümő kérdése, hogy a rendszerváltás környékén már azért megjelent az, hogy szigeteljünk, és folyamatosan vastagodik, ahogy erősödik ez a szempont, hogy mennyi energiát használunk kell, és az milyen hatással van a környezetünkre.
Létezik az, hogy 20 évvel vagy 20 pár évvel ezelőtt épült egy ház, és valami oktán fogva felmerült ez a kérdés a családban, hogy ez a ház van-e szigetelve. És azt mondták, hogy nincs szigetelve, mert olyan irgalmatlan vastag a tégla, amiből épült, hogy a nem tudom milyen szakember úgy döntött, hogy nem kell szigetelni, és valóban nincs szigetelés rajta. Klasszikus értelemben véve ez létezik, hogy van ilyen megoldás, hogy szigeteletlen a ház, vagy pedig rosszul tudjuk, hogy nincs szigetelve a ház. Ilyenkor mi van? Mert hogy tényleg, hát vannak ezek a régi vályogházak, ugye mindig a legendák arról szólnak, hogy az télen nagyon jól tartotta a meleget, egyébként pedig nyáron hűvös volt. Szóval, hogy vannak ilyen megoldások? Ez ilyen, na, kinevettél, jó van, akkor ezt a hülyeséget beszélni.
Igen, mindenki emlékszik szerintem a... Bocsánat, figyelj.
Mondja, ennyi volt a sztori, igen, hallgatlak.
Ugye mindenki emlékszik a nagyszülőre, aki vastag mamuszban az otthonkán alatt két pulcsa, és rajta egy ilyen kis szőrös kedves mellénnyel főzi a vasárnapi húslevest, hogy szervusz unokám. Tehát ez a... Ugye összevontál több dolgot. Vályog, mint építési anyag, egy fontos falszerkezet ugyan újkori, de azért több száz éves magyar építési kultúrában az egy nagyon elterjedt dolog volt, de nem szigetel igazán jól. Hőt késleltet, mert van tömege, ezt a tetőteresek tudják jól lefordítani, ezt a hőkésleltetést, mert gyakran nyilván nekem könnyű szakértőként, hogy a hőszigetelés és a hőkésleltetés az két eltérő fizikai jelenség. Szigetelt lehet jól egy tetőtér, mert kicsi a hővesztesége, de a kis tömege miatt, ugye, hogy ilyen cserép van, szarufák, és köztén könnyű anyagokkal kitömve érik el, nincs hőkísleltetése, és a nyári melegben viszonylag hamar átmelegszik. A vályognak ez az előnye volt, hogy jól kísleltetett hőt, de egyébként nem szigetelt igazán jól, viszont nagyon-nagyon párabarát volt. Pláne, hogy akkoriban mézfestéket használtak, kívül belül át kellett tapaszkodni, gyakran festeni, de nem igazán szigetelt jól. Aztán a modernebb háború utáni korszakban már előtte is egyébként bőven zajlott téglagyártás, a kisméretű tégla volt ugye a Jolly Joker, ami reneszánszát éli bontva gyakorta használjuk dekorelemként. Ez a fal szerkezet időtálló volt, nem volt már annyira párabarát, de azért nem volt rossz, pláne, hogy cementes alapfakulatokat használtuk, még mindig a mész festés a divat, de a hőszigetelő képessége nem volt túlságosan kiemelkedő, és ehhez képest valóban előrelépést jelentettek eleinte az ikersejtéglák, amelyek kis belső lyukacsok megjelentek, tehát voltak már szigetelő levegő cellák, ahhoz képest a B30 határozottan jobb falazó elem volt, és a 2000-es évek elején, amikor már megjelentek az első külföldi gyártók, és hozták a termékfejlesztéseiket, megjelentek még több, apróbb, cizelláltabb ilyen kis cella szerkezettel rendelkező tégrák, amik az akkori követelmény szempontjából valóban azt jelentették, hogy az akkori elvárásoknak megfeleltek, és nem feltétlen került rá fölszigetelés. Tehát a kijelentés az valószínű igaz. Akkoriban az altalajt és a tetőteret volt fókuszban, ami automatikusan már megjelent, hogy egy 5-10 centis üveggyapot bekerüljön egy kis vékony a szigetelés a talajra, de ezek az új akkor modernnek tűnő blokktéglák, ez a kisméretű B30-as ikeiseit falazati kínálattal szemben, ezek abszolút sokkal jobban hőszigeteltek, és az akkor még nem volt ennyire erős a 2000-es években ez az energia felhasználással kapcsolatos szempont. És igen, dönthetett úgy egy építtető, egy kivitelező vagy egy beruházó, hogy hát kérem szépen itt egy modern 30-as blokktégla, hát ez szuper az előzőekhez képest, minek rá szigeteli?
Ezt szerettem volna hallani, megadom neked az ötöst, ülj le, légy szíves. Szigetelés történetéről nagyon szépen feleltél. Tomi szeretett volna kérdezni valamit, csak belé folytottam.
Hát egyrészt, hogy most így, amióta ez modernizálódott és fejlődött a technológia ebben, és igenis tudjuk, hogy nagyon fontos a jó hőszigetelés, hiszen iszonyatos mennyiségű, hogy mondjam, energiára költött pénzt spórolunk meg, szerintem ez így akkor érthető, de hogy mi az ideális időszak, amikor szigetelni érdemes, mert ugye nagyon sokszor látom, hogy szakadó hóban építkeznek emberek, akkor abba beletartozik az a folyamat is, és egyszer el is érkezik, hogy szigeteljünk. Nem biztos, hogy az a megfelelő idő, szerintem, de mondom, kívülálló és laikus vagyok ebben. És mi számít jó hőszigetelésnek? Tehát mik azok az anyagok, mi az a technológia, amivel ezt meg kell közelíteni, úgy, hogy nekem tényleg a fűtésszámlám az mondjuk kevesebb legyen. Vagy adott esetben a hűtés, ha nyáron klímát használnék. Mert ugye, ha jó hőszigetelek, akkor a hideget és a meleget egyaránt jól tudom beosztani magamnak egész évben.
És nyugodtan udvarolhatunk a te cégednek, úgyhogy indulhatunk ki a ti kínálatotokból is.
Abszolút.
Ha már ugye ez egy ilyen beszélgetés.
Egyre magasabb labdákat kapok, és közeledünk a fókuszterülethez, mert igen, a Bakul Kft. Az három gyáregységgel gyárt itthon klasszikus és modern hőszigetelő anyagokat, a polisztiroltól kezdve a legfrissebb generációs PIR, ami egy ilyen poliuretán szigetelő táblákig. Az ideális időszak tavasztól jár előtt, tehát 6. hó közepén, nyilván ez dinamikusan változik, tehát a hétvégén sikerült a kerti munkáknál leégnem, nem gondoltam volna, hogy április közepén.
Igen.
Ilyen meleg lesz. A nyári időszak a nagyon magas hőmérsékletek miatt alapvetően nem ajánlott, és aztán ősztől, mint egy november közepe végéig, ez mindig tényleg függ attól, hogy jön-e egy erősebb hidegbetörés, vagy a meleg szempontjából mennyire lesz erős a június. Egyébként nagyon egyszerű, egy általános építői ökölszabály, hogy azért 5 fok alatt jellemzően nem jó kültéri munkákat végezni. Tehát ez a térre való rövid megjegyzés. És mivel ezek nagyon gyakran nedveskötési anyagok, és nagyon erős most már a nyári napsugárzás, a nagyon melegbe se, tehát 25-30 fok fölött már szintén nem. Tehát ezért van egy ilyen 7.-8. havi, nem is tiltás, de erős nem ajánlás. Például a Bakül Kft. Homlokzati akcióit, amikor a hőszigetelő lemezeinket kedvezményesen valamilyen egyedi kínálattal ajánljuk, le is állítjuk nyaranta, hogy ne sugalmazzuk és ne protezsáljuk a vevőinknek, tolják el egy kicsit és várják meg az őszt, mert akkor ez a minőségre is kihat. Tehát a szakma az úgy hívja, amikor meglántja a meleg az anyagokat, hogy megég, lepereg, szétesik. Megjelent a hőszigetések piacán a mindenki által ismert fehér, klasszikus, legkedvezőbb áru polisztirol szigetelés mellett a grafitos lemezek, amely szürke, és van ez az egyszerű jelenség, ami hőfeszültségnek hívunk, hogy a fehér pólóban vagyunk a napon, vagy a fekete pólóban, hogy teljesen más a hőérzetünk, ugye a fekete szinte süt, ha kint állunk, és ez az anyagokra is hat, és egy ugyan magasabb, sokkal jobb hőszigető képességű, de szürke termék, az bizony-bizony rengeteg energiát el tud nyelni, ahogy így a napsugárzás megégeti. Tehát nem csak a tél szempont, ami itt fontos üzenet, hanem az is, hogy a nagyon-nagyon meleg két nyári hónapban lehetőség szerint kerüljük el a külső szigetelésket. Természetesen belül teljesen más a helyzet. Tehát egy padlástér vagy egy ajzat szigetelés minden gond és további probléma nélkül. Hogyha temperálunk télen, akkor is végezhető, és nyilván a nyári napsugárzás nem bántja ezeket a munka fázisokat.
És mi a helyzet azzal, amikor az ember azt mondja, hogy nincs meg az összegem arra, hogy megbízzak szakembereket, de mondjuk a minőségi anyagot meg tudom venni, de a melósokat már nem tudom fizetni, és akkor itt jön be ugye ez a do it yourself dolog, hogy az hasznos egyáltalán? Tehát, hogy csináljuk mi magunknak, vagy inkább akkor gyűjtsünk még egy kicsit és fogadjunk szakembert?
Ez azért munkanemenként változó. Ugye szigetelhető az épület szinte összes része, sőt kell is. Talán a nyilázárok azok, amelyek ugye önmagukban hozzák, tehát a tokszerkezet, illetve a belé helyezett üveg már gyárilag kész van, ott semmit nem teszünk, nyilázárot vásárolunk, bepattintjuk, és az annyit szigetel, amilyen minőséget vásároltuk. Az összes többi épület szerkezetet akár utóbb, és akár önállóan is elvégezhetjük. Egy padlásszigetelés a Bakül Kft. Felületein kifejezetten bátorítja egyébként az érdeklődő lakosságot. Az szinte tényleg egy rókafarkú fűrésszel, egy tekercs fóliával elvégezhető. Tehát, hogy vannak olyan részterületek, és egyébként a leggyorsabb, leghasznosabb, legkisebb költségű szigetelés, lefektetni valamilyen hőszigetelő anyagot a padlás felületre, ott esetleg egy-egy belógó vagy áttörést körbevágni, tényleg, tehát, hogy ez különösebb kézügyességet nem igényel. Az ajzatok szigetelése, amennyiben van egy felújítás, szintén belegondolunk, gyakorlatilag lapokat kell lefektetni, egy technológiai fóliával megvédeni a betontól, és utána készíthető a felbeton, kerülhetnek rá a burkolatok, ami szintén ma már klikkes parkettától kezdve mindenféle relatív egyszerűen kivitelezhető, jelentős kézügyességet nem igénylő megoldást nyújtanak. A homlokzat már egy kicsit talán több kézügyességet igényel, de szintén, tehát a kialakított hőszigetelő táblák, egy kis téglatestek, kifejezetten sík és méretpontosak, tehát egy minőségi terméket vásárolunk, amely a szabványokat hozza, azokkal azért kialakítható az a homogén, résmentes, ez itt kívánom megjelzni, mai napig látszik nagyon sok épület, amikor még elkészül, de még nem színezték le a házakat, hogy ilyen ki van fugázva azzal a kis szürke ragasztóanyaggal. Igen. A tábla, az végtelenül hibás, tehát említődött a hőhíd, ez a legrosszabb, pici, pontszerű, a felület egyébként jól hőszigetelt, és ezek a kicsi rések pedig egy gyakorlatilag hőszigető képesség nélküli cementes habarcson van a kitömbbe. Ez óriási hiba. Hogyha már...
Jó, de... igen, bocsánat, csak majd a hőhídra reagálnék, de folytasd kérlek.
De és akkor nyilván itt van egy újabb magas labda, hogyha megfelelő minőségű gyártótól megfelelő minőségű terméket vásárolunk, mint amilyen a Bakú Kft. Hőszigetelő lemezei, akkor a méretpontos táblákkal nincs gond. Összeillesztjük, és kész is a homogén felület. Itt tényleg egy kisebb kézügyesség vagy barkácsolásból hozott hajlam szükséges lehet, de maga a felragasztása, aztán a dűbelek telepítés, ami egész egyszerűen megfurkáljuk a falat és betologatunk egy ilyen kis műanyag végén egy kör alakú tárcsával végző dolgot, nem egy jelentős. Amire érdemes spórolni, hogyha tényleg nagyon ki van centízve az ember, hogy a színezést és a külső kérget, tehát ezt a tapasztalást szakemberre bízni, mert az akkor szép, hogyha ha sík, a surló fény az a legapróbb hibákat is megmutatja egy homlokzat rajzolaton, és azért ma már minőségi anyagukról beszélünk, akár csak egy kádárkocka 10x10-es beruházása 150 négyzetméterszer 10.000 forintok, tehát hogy milliós nagyságrendet elköltünk, akkor valószínűleg azt is szeretnénk, hogy szép legyen, és igen, ezért én ketté bontanám, tehát maga a hőszigete és kialakítása az épületen, annak felragasztása, síkra kocogtatása, vagy dűbeltelepítés, bármely kézügyes embernek segítséggel megoldható. Ennek a külső kérgek a kialakítása, amely kapasztán egy ilyen üvegszövethálós kérget, és arra kerülnek föl a mindenféle szép színek, arra már érdemes szakembert hívni, mert az adja meg a végső megjelenését az elkészült rendszernek.
Surlófény és síkra kocogtatás, csodálatos kifejezés.
Igen, igen, nekem is felcsillant ezekre a szemem. Ezeket jegyzeteljük, mert itt lehet vele csajozni, kicsit
igen,
úgy
igen,
hangzik.
Igen, neked mennyi a surlófényed? Én otthon van, gondolod, hozok neked.
Ahol mi most lakunk, mi albérletben vagyunk, és ott a téli időszakban, meg előtte az őszi most nagyon csapadékos volt, és állandóan hőhíd keletkezett, ömlött a víz a nyílászárókon, de bent, belül. Tehát olyan pára keletkezett, hogy az valami eszméletlen, hiába fűtöttük ki, az se segített, szellőztetés, semmi. Egyeztettünk a tulajjal, és mindig mondta nekem, hogy hát jó, hát meg kialakult a hőhíd, és mondom, nyilvánvalóan azért, mert nem jó a szigetelés. Én ezt jól gondoltam, azóta jöttek, próbáltak valamit orvosolni, mert mondtam, hogy szerintem körbe a házat teljesen egy ilyen lábazati szintig, de hogy újra kéne szigetelni, vagy valamit találjatok ki rá, mert szerintem ömlik be a ház alá a víz, és az is még megjelenik bent a belső terekben. És végül igazam lett, mert a parkettáknál észrevettem, hogy hát bizony-bizony púposodik. Tehát alulról vizesedik az egész társasház. Ezt megcsinálták, kevésbé van pára, de hogy azt én jól gondoltam szakmailag, hogy a hőhíd az pontosan azért alakul ki, mert nem jó a szigetelés.
Abszolút. Tehát teljesen jól gondoltad. Talán szétválasztanám, mert ez egy két ilyen jelenség van, ami ilyen épület belső lakótérbeni probléma. Az egyik a salétrom, a másik a hőhíd. A salétromos edesnál, ami bejövő nedvesség, aminek igaziból nem a hőszigetelésnehez van köze, hanem valami rosszul kialakított csomópont, hanem hogy tényleg víz formájában jelenik meg, az többnyire nedvesség bevezetés, egy épületszerkezeti hiba, ami aztán a falba felszívódik, ott kioldja a falszerkezetből ilyen szulfát, nitrátokat, és hát már ugye a gőzzé váló víz, mint minden gáz, bármin keresztül jön, lefeszíti ugye a fedőfestéket, kicsapódik, és egy ilyen kicsit ilyen szúrós, a gyufavég illatához hasonló salétromosodást eredményez. Ez mindig nedvességbetörés. A hőhíd ezzel ellentétben mindig penész. Az, hogy most barna, fekete vagy zöldes, az változó, de ott a lényege az, hogy az amúgy egy adott hőszigetelési szint, ami nem feltétlen szuper jó, csak azért még valamilyen szinten lévő hőszigetelésben pontszerű vagy vonalmenti, de jóval rosszabb felület, amit körülágyal egy jobb hőszigetés, és ezért a belső térben lévő pára az a relatív kis ponton csapódik ki. Ott azért, amikor folyó, tehát látható vízmennyiségben van, az ritka, de ez a kicsapódás bőven elég arra, hogy a penészgomba megtelepedjen. Gyakori egyébként rosszabbul szigetelt házaknál, itt fönt a mennyezet környékén, a koszorúnál, vagy az északi sarkoknál, hogy ott olyan feketés, barnás, vékony penészréteg elkezd megjelenni. Gyakori egyébként a rosszul kialakított lábazatok miatt is, hogy ott a padló és a fal alsó csatlakozásánál is megjelenik. És nyilván ezt el is lúsulhatott, ahol bútorok vannak, kevésbé jár a levegő és szárítja és hordja el ezt a párát. Tehát a hőid az mindig penész formájában jelenik meg.
Ezt tapasztaltam, de hála jó égnek az, amit én kigondoltam, hogy csinálják meg és megcsinálták, az visszább vett ebből, tehát most nincs úgy penész.
Ez jó hír.
Ez jó hír,
jó hír a kutyák és lovak olvasóinak.
Igen, csak én, aki semmilyen szakmai tudással erről nem rendelkeztem, egyszerűen próbáltam józan paraszt észre gondolkodni, és rájöttem, hogy a hőhíd az kizárólag akkor jön létre, hogyha itt valami nem stimmel, mert ők próbálták úgy rám verni ezt az egészet, hogy nem, hát ez egy természetes dolog. Hát nem.
Persze.
A víz a lakásban.
Ez a
púposodó parkett.
Igen, az nem annyira. Bocsát, itt a köhögésemért elnézést kérek.
Semmi gond, de tényleg ez a, bocsánat, a hallgatóknak, tehát amikor látható víz van, tehát mi már tényleg elfeszít meg, tehát ott valami víz vezetődik be, amikor penészesedik, ilyen gombás illat van, az pedig a hőhíd, ahol sziget. Az egyik esetben föl kell tárni a vízbetörés okát, tehát hogy mi most alá az épületet, honnan rántja föl a szerkezet, és aztán küldi be a lakásba a vizet, a másik esetben pedig ott, ahol megjelent, az exaktabb, tehát egyébként a hőhidat kezelni könnyebb, mert az ott van, ahol a penész.
Jó, az lesz, hogy ezt a beszélgetést le fogom játszani a tulajnak, és megmondom, hogy vegyék fel veletek a kapcsolatot, és az összes újépítési társasháznál bízzanak meg titeket, mert ők folyamatosan építkeznek itt érden, és én látom, hogy hogyan, és szerintem ott is ugyanez a probléma az újépítések, csak még az új beköltözők ezt nem tudják.
Egyébként tisztábban tudjuk tenni egy picit ezt a hőszigetelés dolgot. Egyrészt, hogy elhangzott az aljzat, igen, a homlokzat, a tető, és akkor ezen belül még az, hogy nyilván ti nem tudom, mindennel foglalkoztok-e, ugye hát van a kőzetgyapot, üveggyapot, grafitos, nem grafitos, fújható, nem fújható, szóval ezeket így, hogy mi hova való, és egyáltalán mondjuk a grafitos az ugyanaz a kategória, mint az üveggyapot, csak más technológia.
Szóval vagy hogy a padlónál lehet-e ugyanaz, mint a falnál, vagy a homlokzat, ilyesmire
igen,
gondolsz?
Igen, tehát, hogy igazából annyiszor hallottam ezeket, és én evidenciaként dobálóznak ezzel a szakemberek, te is egyébként, és nem feltétlenül tudom, hogy most a grafitosnál mire kell nekem gondolnom, a színét, vagy a töltelékre. Annak idején, még ezt elmesélem, egy jó sztori, hogy mindig ez az ellenfél, akit én úgy hívok, mindig a karácsonyi ilyen vacsorákat mindig ilyen sörözőkben tartotta. És akkor azért, mert hogy ezt utólag tudtam meg, mert hogy az üveggyapotnak a sörös üveggyártás az egyik ilyen alapanyaga, és hogy nem tudom, ti foglalkoztak-e üveggyapottal, és meg tudod ezt erősíteni, de hogy például az üveggyapotról ezt tudom, de hogy mondjuk a grafitról mit kell tudni? Hogy ott csak a külseje, vagy a belseje? Szóval ezt így tisztába rakod nekem, ha megkérlek szépen.
Szívesen.
Köszönöm.
Az első kérdés a portfóliónkra vonatkozott. Nyilván egy professzionális hőszigetelő gyártó, mint a Bakül Kft. Mindent próbál kirány, és minden igényre próbál választ adni, és az összes építési feladathoz próbálja a megrendelői termék ajánlásokkal és lehetőségekkel támogatni. Azonban ketté válik az, hogy mi az, ami saját gyártás, és mi az, ami kereskedelmi termék, pont azért, hogy egy kézbe ki tudjuk vinni a házra. Alapvetően mi polisztirol termékeket és poliuretán termékeket gyártunk, és kereskedelmileg mellé helyezünk ásvány és üveggyapott termékeket is, meg mindegyik termékből ma már minden gyártó, minden építési feladathoz tud terméket nyújtani. Azonban az, hogy melyik ideálisabb egy adott épület szerkezethez, nagyon változó. A polisztirolok a legelterjedtebb homlokzati hőszigetelő anyagok az áruk miatt, és amiatt, hogy csiszolhatóak, szemben egy kőzetgyapottal, amelynek megvan az éghetési és egy ilyen akusztikai kis előnye, és meg is van a relevanciája, de ott, ahol nem annyira fontos a tűzvédelem, mert családi ház. Tehát, hogy egy közösség lakja, nem egy társasház, ahol ugye sajnálatos módon, ha kigyullad valami, akkor nem tudunk fölkiabálni három emelettel feljebb, és megjelenik a tűzvédelem. Tehát ezek azok, amelyek szétválasztják azt, hogy egy adott termék miért a legelterjedtebb vagy a legnépszerűbb, de egy professzionális gyártónak mindennel kell rendelkeznie, hisz bármilyen építési feladat, vagy szempont, vagy megoldás, vagy rétegrend felmerülhet. A grafitossal kapcsolatosan egy adott ponton felfedezték az okos mérnökök, hogyha azt a fehér elterjedt, népszerű polisztirolt grafit adalékkal megdúsítják, akkor 20-23% körül megnő a hőszigetelő képessége. És igen, ez megjelenik a színében is, tehát úgy kell, a tejbegrízbe ez adunk kakót, ha elkeverjük, akkor barnává válik. A fehér hab így egy ilyen középszürke szint kapott a grafit adaléktól, viszont cserébe 23%-kal megnőtt a hőszigetelő képessége. Ez nagyon finom szemcsés apró adalék, tehát effektív nem látszik. Az látszik, hogyha mellé teszünk egy grafitos hőszigetelő lap mellé egy fehér hőszigetelő lapot, egy elég szürke másik fehér, de ugyanolyan kis összepréselt gömb alakú bogyoskákból áll, mind a kettő egy nagyon szépen síkra, téglatestre vágható, attól függően, hogy most 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 vagy milyen vastagságot szeretnénk. A bázisa ugyanaz a polisztirol, grafit adalékkal van dúsítva, és ettől jobb hőszigetelő képességű. Ez egyébként ott jön ki, hogy bármely épület szerkezetnél, akár egy talajba szeretnénk tenni, akár egy homlokzatra, akár egy padlástére lefektetjük gyorsan, hogy szigeteljünk, akkor az egyre szigorodó változásokkal ugye az is jár, hogy egyre vastagabb szigetelőanyagokat kellene használnunk.
Nincs
és, itt megjelenik, igen. Tehát, hogyha egy adott telekre a beépíthetőség miatt maximalizálni szeretnénk azt, hogy mekkora a ház külkerülete, ugye vannak zöld területi, meg beépíthetőségi mutatók, akkor nem mindegy, hogy az a teljes falszerkezet most 50 centi lesz, 45 vagy 32.
Ti mondjátok is, hogy éppen ezért vannak előnyei a grafitos hőszigetelésnek, mert hogy pont egy vékonyabb megoldást kínál ez, és akár, hogyha egy nagyobb területen nézzük ezt, akkor konkrét helyiségeket tudunk nyerni vele.
Egy garderobszoba megnyerhető egy normál, ma már mondjuk úgy, hogy normál, tehát ilyen 100-150 négyzetméter közötti épületnél azzal, hogy 23%-kal vékonyabb szigetelést tudunk föltenni, ezáltal a falszerkezetünk vékonyabb.
Akkor ez a hölgyeknek ajánlott leginkább a gardróbszobára
beszélni. Lehet barkácsműhely is, vagy trófea tárolószoba.
Mondom, hogy a hölgyeknek ajánlott.
Engem a magas és a lapos tető érdekel most itt, szintén szakmailag. Azt gondolom, hogy és a laikus szemmel nézve, hogy a magas tető kialakítás, ez az úgymond háromszög forma, ez azért lett kitalálva, mert talán így a leghatékonyabb a vízelvezetése, hogyha csapadékos idő van, míg a lapos tető ezt annyira nem tudja, ott meg is állhat a víz, és akkor ott tulajdonképpen csak rohasztja a tetőt, hogy folyamatosan vízben áll. Nyilván azért ez sokat fejlődött az évek alatt, de abban biztos vagyok, hogy a magas tető teljesen másfajta szigetelést igényel, mint egy lapos tető. Ezt jól gondolom?
Igen, abszolút. A magas tető valóban épületfizikailag, épületszerkezetileg és vízszempontjából egy sokkal egyszerűbb, sokkal biztonságosabb megoldás. Tehát, hogy kialakul egy szaruzat, kerül rá egy héjalás, rögtön van egy zárt padlásterünk, a víz az gyakorlatilag lezuhan róla, gyűjtsük csatornába. Addig a lapos tető az egy nagyon érzékeny, hát mindenki a végig gondolja, gyakorlatilag készítünk egy kádat, tehát hogy megáll a víz, igen. És azt ott el kell vinni.
Jó, esztétikailag nagyon jól néz ki, nekem tetszenek a lapos tetős házak, csak hát nem biztos, hogy funkciójában ez előnyös.
Ha jól van kialakítva, egyébként előnyös tud lenni.
Aha.
Itt tényleg a vízszigetelés minőségére kell nagyon koncentrálni, a megfelelő hőszigetelőanyagok kiválasztására, amelyek bírják ezt a terhelést, tehát oda már azért ilyen tömörebb, százas, nyomószilárdságú hőszigetelőanyagok és a fölött kell alkalmaznunk, illetve ez az általunk gyártott PIR, poliuretán lapostető szigetelések sláger témája, mert ez az az anyag, amely legtöbbször alkalmazásra kerül, amennyiben lapostető merül föl. És ami még rendkívül fontos, egyébként itt addig, amíg csak kellemetlen vagy hőhíd jelenség van, és akkor ott egy kis kicsapódás, meg penész, amit le lehet szavóval fújni, vagy kapargatni, vagy időnként kezelni. Itt kőkemény, hogyha a csomópont, vagy valami el van bökve a mester által, és nincs jól lefektetve, tehát a kivitelezési hiba, itt életveszélyes. Itt akkor betör a víz, de nem egy eső után nem kicsi, nem kevés, nem puposodni fog a parketta, hanem ömleni fog a plafonról a betörő nedvesség.
Oh. Azt jól látom én, vagy rosszul, hogy a szigetelősök, ez esetben ti, csak kizárólag téglaházban gondolkodnak. Azért kérdezem, mert hogy egyszer beszélgettem egy építésszel, és az ötlött fel bennem, hogy olyan nagyon jó a fából való építés, mondjuk házépítés, mint ahogy mondjuk északon, Kanadában, Japánban, itt-ott, ugye ez dívik, hogy akkor nálunk ez miért nem olyan nagyon divat? És azt hittem, hogy ez csak hagyomány, vagy valami építészeti kultúra, ami miatt mi téglából építünk, de azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy az éves közepes hőingás miatt a fa épületekben a szigetelés az nagyon hamar összeomlik, vagy összeesik. Kérdésem az, hogy ti például faházakra is kínáltok szigetelés, vagy ez egy teljesen más műfaj?
Abszolút.
Mely az abszolút a teljesen más műfaj?
Abszolút kínálunk, jogosan. Sőt, néhány kézházgyártóval stratégiai együttműködésünk van, és a Bakú Kft. Anyagait használják, mind homlokzaton, mind vászkitöltésben, mind a altalajok, tehát a járófelületek alatti szigetelésben. Uh-huh. Meglepett az építés álláspontja, mert szerintem ez inkább tényleg egyfajta beidegződés, vagy örökség, és a legtöbb ember, amikor így baráti körben beszélgetés van róla, de hogy nem recseg, nem ropog, nem mozog pont ettől a hőingadozástól, de amúgy épületszerkezetileg jól kivitelezve, megfelelő rétegrendeket alkalmazva, ez nem okoz akkor a problémát, sőt, egy előző kérdés blogban volt, vagy nem is kérdés volt, volt egy kijelentésetek, nagyon jól fölhívtátok a hallgatók figyelmét arra, hogy az összegetés nem csak a téli energia, a fűtési energián spórol, hanem nyári felmelegedés ellen is segít, hisz ugye az egész épület szerkezet, amit ha sütne a nap szigetelés nélkül, és szép lassan süti a falat, óhatatlanul melegíti, ami majd egyszer csak átmelegszik, majd elkezdi befele sugározni a hőt. Na most, ha kívül van ez a hőszigetelő anyag, akkor nyilvánvalóan sokkal kevésbé tudja átmelegíteni a fal szerkezetet, és ez nem fal szerkezet specifikus. Ez egyszerű fizikai jelenség, tehát mindegy, hogy az egy betonfal, téglafal, löszfal, várfal, vagy egy könyvszerkezetes fal, a kívülre elhelyezett hőszigetelés ezt a fajta hőingadozást, amin a tervező beszélt, megoldja. Beburkolja a házat, körbeveszi, szigeteli, tehát a jól megválasztott szigetelés vastagsággal ezt a jelenséget teljesen lehet izolálni.
Szerintem ő csak a sejtéseinek adott hangot, amikor ezt mondta, mert ő is ugye az építész, aki ezen az éghajlaton építész, de azt mondta, hogy azért látott olyan faházat, ami rosszul volt szigetelve, és rácsapott a falra, és a tapétából így jött ki a szigetelőanyag por, ami így az évtizedek alatti összeomlott benne. Nyilvánvaló, hogy már vannak más szigetelő rendszerek, és amit mondta, hogy kívülről szigeteljük mondjuk a faházat, vagy faszerkezetes házat, akkor ugye nyilván logikusan tök mindegy, hogy ott utána milyen fal következik, nem ér el oda az a hőmennyiség, ami aztán át tudja melegíteni az adott anyagot. Ebben az esetben a fát. De a Tomi volt, aki ügyesen kérdezett, vagy jelentett ki valamit.
Köszönöm szépen. Igen.
Igen, az elején a felkonfba is megdicsérted, hogy hát az összegzésem erről az, hogy az rossz minőségű anyagok mindig is voltak, vannak. Tehát ugye egy tapasztalásból, ha nem tudjuk a részleteket, vagy nem tudom föltárni és megnézni, hogy mi az az anyag, vagy mi történt. Tehát előfordulhat az is, hogy egy remekül kiválasztott anyag rosszul kivitelezve, rossz csomópontok miatt éri valamilyen olyan hatás, ami miatt az az anyag elveszti a tartóságát, azt a életciklust, amit szánunk neki, hogy tényleg azért egy épületben azért 100 évig ott legyen és betöltse a funkcióját, elveszti. Vagy még egy gondolat jutott eszembe, hogy gyakran nem hívják föl a megrendelő az építettő figyelmét arra, hogy ne a legolcsóbb terméket vásárolja. Tehát akár ha most a kiporló szálasanyagról beszélünk, ma egy szálasanyag kínálat az egy adott feladatra 4-5 variánst ad. Egyre nagyobb ilyen testsűrűséggel. Ahogy ugyanúgy, mint nálunk a Makül Kft-nél, hogy a polisztirolok tömörsége a 80-as jelöléstől akár ilyen 200-as jelölésig van. És az viszont valódi és jellemző probléma, főként a szarufák között kitöltött ilyen szálasanyagoknál, hogy a legkönnyebb, legelérhetőbb áru verzió van választva, és ha nem is kiporlik, de egész egyszerűen lecsúszik a szarufák között.
Igen, ilyenről beszélt ő is.
És akkor látható télen az, hogy a hó csak egy csíkban marad meg a tetőn.
Igen, aha.
Mert a lecsúszott szigetelésnél kitör a meleg, és leolvasztja. Tehát nagyon jól látszik, hogy hova csúszott le a hőszigetelő anyag, hát ott, ahol ez a kis hócsik megmaradt a tetőn, és de a további felületeken nem tölti be a funkcióját. De ez az anyagválasztás problémája.
Uh-huh. Akkor mire valók az olcsó anyagok? Teszem fel a kérdést. Mert ugye hát én, hogyha horgász orsót vásárolok magamnak, akkor tisztában vagyok azzal, hogy mondjuk ezt nem fogom 100 évig használni, hanem mondjuk 3 szezon, de hát ezt én így el tudom fogadni. De ennyi pénzem van rá, de hát egy ház azért az más befektetés, vagy beruházás, annak a szigetelése, meg aztán főleg, hogy akkor mire valók az olcsóbb anyagok? Annak is megvan a funkciója, csak éppen olcsóbb?
Nincs. Ez egy rossz gyártói válasz arra, amit, ahogy felvezetted, és nagyon jó, tehát tényleg ez egy edukatív adás, hogy fontos lenne a megrendelő figyelmét fölhívni arra, hogy akkor azt a pénz mennyiséget érdemesebb előtakarékosságba valahogy fialtatni, és nem belevágni, hanem várni 2 évet, hogyha a következő megfelelő termék minőségre nincs pénzünk.
Én egyetértek ezzel maximálisan.
Előbb vitelezni, és nagyon jó keretes a történet, tehát hogy inkább akkor javaslok egy szakaszos önálló kivitelezést, mint hogy előbb megvalósuljon, és ki tudjam adni mesternek, de minőségben lefele váltok, mert nagyon-nagyon értékű dolgokról beszélünk. Ráadásul, amíg az orsó így elpattan, labum, akkor jövő héten lecseréled, és már egy másik pecával próbálsz alatfogni, az az épülethez még egyszer sok millió forinttal nem fogunk hozzányúlni. Jön a toldozgatás, foldozgatás, mint a parkettánál, meg alá mennek, meg leszigetelik, meg keresgetik a problémát, ahelyett, hogy egyszer egy magas és jó minőségű termék kerülne beépítésre. Akkor az én javaslatom, szakaszoljunk, északi fal először, aztán majd egy év múlva, vagy gyűjtsünk még hozzá, vagy keresünk az ismertségkörben azt, akivel meg tudjuk valósítani jó minőségben, és esetleg önerősen a kivitelési díjon próbálunk fogni, de semmiféleképpen ne kössünk kompromisszumot ezekben az anyagokban, mert magas értékűek, nehezen hozzáférhető, egy épületen valamit kicserélni, már rögtön jön a 4 köbméteres konténer szállító, nem tudom, 60 000 forintért, tehát még a járulékos dolgai is, amikor helyre tesszük, komoly költségekkel járnak.
Azt mondta a nagyapám mindig, hogy nincs pénzünk, ezért drágán vásárolunk. Ebben benne van a logika, mert ugye hát akkor igen, hosszú távra gondolkodunk. Ez tök laikus kérdés, mert többször elhangzott ebben a beszélgetésben, aztán Tominak átadom.
Semmi, én összegezném ezt a minőségbeli dolgot, ami fontos
jó,
szerintem
jó,
is.
Miért pont az északi fal?
Ja, hogy eleve hol van észak?
Miért az északi fal az első? És ha nincs északi falam, de tényleg... Miért az északi fal az első? Talán a uralkodó széljárás miatt? Vagy mi miatt?
Mert a leghidegebb, így van. A tájolása miatt.
Tehát akkor a hideg az általában északról érkezik? Nálunk itt Magyarországon? Azért?
Igen.
Jó, oké.
Ez egy ilyen fura adottság.
Jó, oké. Tök jó.
tök mindegy, mert holnap hívjuk az amatőr meteorológusunkat reggel ott akit, úgyhogy igen, majd ezt megvitatjuk.
Igen, mert egyébként a különböző időjárási frontok mindig balról jobbra jönnek a térképen, tehát amikor jön a vihar, az mindig Ausztria felől közelít, úgyhogy azért, de az északi, az az uralkodó szélirány Magyarországon, az tény, azt aláírom, úgyhogy...
Kirándultok néha, ugye ez a klasszikus, hogy és akkor egybe egy frappás válasz, hogy hol van észak, meg miért észak, hát a fák oldalán a moha.
Moha, így van.
Tehát, hogy még a természetben is megjelenik az, hogy melyik, hogy van egy, és egy fa, tehát milyen kis keresztmetszete van egy házhoz képest, semmi. És mégis egyértelműen látszik, hogy hol van, hol éri őt a leghidegebb.
Én egy nagyon rövid összefoglalóval zárnám itt a minőség kontra... hát nem is mennyiség, hanem az nincs kontra. A minőség, hogy miért fontos. Nálam a Nutella ilyen. Nincs más. Nincs más opció. Tehát bárki próbálkozhat a mogyorókrémekkel, a Nutella, és kész, nincs más a piacon. Tehát, hogyha én mogyorókrémet kívánok, de mondjuk nincs Nutellára pénzem, akkor inkább nem eszem. Mert jót akarok enni.
De ez a legkárosabb dolog a
azt
világon.
Azt én tudom, de nincs jobb, nincs finomabb a Nutellánál.
Hát igen, csak hát pusztulnak még nem a pandák, az orángutánok.
Ezt én nagyon sajnálom, de akkor sincs jobb a Nutellánál.
Na hát a Bakul hőszigetelés is jó, és ez még hasznos is.
Na, hát mennyire jól lezártuk ezt az egészet, és hát köszönjük szépen, hogy egyébként minket is edukáltál ezzel, én most nagyon sok hasznos információval gazdagodtam, és reméljük, hogy a hallgatók
neki is állunk szigetelni mindjárt.
Azonnal, mert ezt az épületet bontjuk le, és az alapoktól újraépítjük.
De előtte hívjatok.
Köszönjük jó. Szépen, hogy itt voltál.
Nagyon köszönjük neked.
Én is köszönöm, hogy veletek lehettem.
Szép napot, szia. Nos, hát kedves hallgatók, akkor ahogy azt most kivehettük ebből a beszélgetésből, a Bachl értékesítési vezetőjével beszélgettünk, Váradi Gyulával.